Kellemes szünet után akkor folytassuk a kellemes együttlétünket. Ott fejeztük be, hogy a házasság az egy milyen ötlet?
Jó.
Jó. Csodálatos, isteni ötlet, fantasztikus ötlet. Tudom, hogy ez ilyen szangvinikus túlzásnak hangzik, hogy direkt ilyen, hogy ilyen nagy szavakat használok, de hadd mondjam el nektek, hogy nem baj az, hogyha a házasságról így beszélünk. Nem baj az, hogyha a házasságról így gondolkodunk. Nem baj az, hogyha az van bennem, hogy ez az egyik legnagyszerűbb dolog, ami történhetett velem, hogy én házas lettem. Nem baj az, hogyha a reménységünk, az elvárásaink, az ideáink, azok csupa ilyen nagyszerű, lelkesítő szavakkal vannak összekötve, mert miért nem baj? Mert kinek az ötlete a házasság? Mert az Istené. És az Isten van olyan nagy, hogy ilyen nagy szavak passzolnak hozzá. Illenek hozzá. És nyugodtan lehet gondolkodni ilyen értelemben mindenről, amit ő alkotott, hogy ez fantasztikus. Persze nem mindenki szangvinikus, nem mindenki ilyen nagy szavaknak az embere. Van, aki azt mondja, hogy jó, és ebből az egy jóba többet elmondott, mint hogyha én azt mondom, hogy fantasztikus. Nem erről van szó, hanem arról, hogy a szívünkbe azt, amire az Isten azt mondta, hogy ez jó, arra mi egy áment mondjunk. És azt mondjuk, hogy az szerintem is jó. Az szerintem is jó. És hogyha én most pont nem ennek a valóságát élem, az akkor is jó. Az akkor is jó. És ez az én hitem fog átlendíteni engem a nehézségeken. Ez az, ami miatt azt fogom mondani, hogy szembenézek, megküzdök, nem adom fel, nem fogok más tenni, mint amit az Isten akarja, hogy tegyek. Nem mondok le erről az ideáról. Nem mondok le róla. Könnyű ezt a házasságot, ezt a fantasztikus jó ötletet megélni? Hát jó lenne, ha igény lenne rá, nem? Hogy szokták mondani. Igény lenne rá. Miért nem könnyű? Mi történt, és az, ami történt, hogy hatott a házasság nagy ötletére, ami miatt nem könnyű a házasságot megélni alaphelyzetbe? Hát van az a bizonyos 1 Mózes 3. Az első részben van a teremtés történet, a második fejezetben benn van a házasságnak a fantasztikus ötlete, és aztán a harmadik fejezetben történt valami, amit úgy nevezünk, úgy szoktunk mondani, hogy a bűnbeesés. És belépett az Isten jó tervébe valami, ami ezt összerontotta, ami ezt tönkretette, és ez a hatás, ez a házasságra is kihatott. Az 1 Mózes 3.17-19-ben azt lehet olvasni, ezt mondja az Isten, hogy mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed, arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. A bűnbeesésnek közvetlen, direkt hatása van a férfira. És közvetlen, direkt módon hat arra, ahogy innentől kezdve a férfi gondolkodik az életről, és gondolkodik a házasságáról is. Ez a nagyszerű ötlet a férfi számára egy félelmetes valósággá vált. És nagyon sok férfi ebben él. Nem kérdezem meg tőletek, hogy hogy vagytok. Nem kérdezem meg, mesélni tudok róla. Úgy állunk a házasság előtt, úgy állunk ezelőtt a intim, bensőséges, maszkok, jelmezek nélküli mesztelenségre hangolt, magamat teljességében megmutató kapcsolat előtt, hogy nem tudjunk, mit kezdjünk vele. Ha még egyszer elolvasnánk ezt a részt, otthon tegyétek meg 1 Mózes 3.17-19-ig, akkor azt látjuk, hogy az a nagy ötlet, hogy az embernek az élete egy segítőtárs által teljesedik ki, vagyis az életnek a legfontosabb eleme a kapcsolat, ez fejreáll és kicserélődik, és a férfi számára a legfontosabb dolog az életben az a tennivalók és a feladatok lesznek. innentől kezdve a te életed arról fog szólni, hogy fáradtsággal élsz belőle. Arcod verejtékével eszed a kenyeret. Vagyis a férfi mit fog csinálni? Dolgozik, meg. Dolgozik, meg. Dolgozik, belefárad a munkába, de mi nem lesz? Nem lesz elégedett. Nem lesz elégedett. Mert nem az isteni tervben éli az életét. Küzdelem van, verejték van, a gyümölcsök nem maradandóak, és nem hoznak megelégedést az életében. Mindent tennivalóként lát. És a házasságát is annak fogja látni. A házasság egy lesz a sok tennivaló közül, amit meg kell oldani. És amikor a férj azt hallja a feleségétől, hogy drágám, hiányzol, nem tudom, hallottatok-e ilyet, mármint a szomszéd férjének mondta a feleség, hogy hiányzol, akkor a férj pánikba esik. Miért? Mert még egy feladat van, amit el kellene végezni, és akkor felkerül az asszony a tennivalók listájára. Beszélgettem egy férfival erről, és mondtam neki, hogy ahogy olvasom itt a helyzetet, ő is mesélt a házasságáról, a feleség is mesélt a házasságáról. Mondtam, hogy kedves János barátom, úgy néz ki, hogy számodra ez a helyzet azért nem problematikus, mert a te listádon fönn van a feleséged. Mondta, hogy igen, fönn van. És akkor kérdeztem tőle, hogy hanyadik helyen. Mondta, hogy ott a 12-13. helyen. Tehát amint az előtte lévő 10 feladatot megoldotta, már is a feleség jön. És sokszor így járunk mi férfiak a házasságba. Hogy persze, ó, nagyszerű, a Gyuri mindarról, ami eddig beszéltél, egyetértek vele, nagyon jó. Ugye milyen szépen mondtam el, lelkesítő, frankóra, hazamegyünk, és Isten bizony fölkerül a házasságom a listára. Hanyadik helyre. Hanyadik helyre. Fogok randevúzni a feleségemmel? Persze, hogy fogok. Fölkerült a listára. Fogunk beszélgetni arról, hogy mi van a házasságunkkal? Persze, hogy fogunk. Fölkerült a listára. Hanyadik helyre? Egy a sok feladat közül, amit meg kell csinálni, el kell végezni. És nyom bennünket a házasság. Mert annyi dolgunk van. Mert annyi feladatunk van egyébként is. Teherként jelenik meg ez rajtunk, és amikor teherként jelenik meg, akkor a férfiak tipikusan, amikor egy olyan kihívással szembe találják magukat szembe, amelyik meghaladja az erejüket, meghaladja az erőforrásaikat, akkor tipikusan kétféleképpen reagálnak. Két szélsőséget fogok mondani. Az egyik a passzív férj. Ez a kihívás nagyobb, mint amekkora én vagyok, nincsenek hozzá erőforrásaim, akkor nem csinálok semmit. Ezeket a férjeket hívják úgy, hogy papucs. Ők a papucs férj. Mi is volt az eredeti ötlet? Mi volt az az egy szó, amire a férjeknek emlékezni kell? Felelősség. Így van. A felelősség. Na, a papucs férj mit nem hordoz? Ezt. Nem tudom, meghalad engem, lemondok róla. Kedves barátom mesélte, hogy az édesapja egy ilyen tipikus papucsfér volt. Reggel fölkelt, kiment a konyhába, mondta a feleségének, hogy drágám, mit akarok ma csinálni? Ez a papucsfér. Ez a papucsfér. Nem gondolkodik, nem dönt, majd megmondják neki. Mellesleg az, hogy egy fér papucsfér lehessen, kell egy másik szereplő, kell egy olyan feleség, akiről Anilkó mesélt, aki azt mondja, hogy majd én megcsinálom, mert valakinek meg kell csinálnia. És nagyon érdekes dolog, hogy a férjek, amikor azt érzékelik, hogy a feleségük átveszi a felelősséget, roppant előzékenyé válnak. Csináld, drágám, jobban tudod te ezt. Ezért kell nagyon észnél lenni. A másik szélsőség, hogy a férfiak reagálnak erre a helyzetre, ami meghaladja őket, nagyobb kihívás, mint amivel szembe tudnak nézni, ez a diktátor. Ez a diktátor. Majd ő kezébe veszi, és megszabja, De az élet nem lehet több annál, mint amit ő kezelni tud, mint amit ő kontrollálni tud. Úgyhogy ő fogja megmondani, hogy ki hova áll, ki mit csinál, ki hogy érez, ki hogy cselekszik, ki hogy beszél. De csak azok között a keretek között, amit ő képes kontrollálni. Na most jön az igazság pillanata, uraim. Most jön a bátorság próba. Ki merre húz? Ki merre húz? Ki az itt közöttünk, aki inkább a papucs irányba húz, és ki az közöttünk, aki inkább a diktátor irányba húz? Ki az, aki inkább a passzív papucs irányba húz? Én nem véletlen tartom a kezemet, én ebbe a kategóriába tartozom. Oké. Okay. És ki az, aki inkább a diktátor irányba húz? Köszönöm az őszinteséget. És ki az, aki először inkább megkérdezni a feleségét? Nagyon fontos nyakon csípni saját magunkba ezeket a tendenciákat. Nagyon fontos, hogy ezt felismerjük magunkba, és azt tudjuk mondani rá, hogy nem. Ez nem az. Ez nem az isteni ötlet. Az isteni ötlet az, hogy a férfi hordozza a felelősséget. De ez a tendencia bennünk van. Bennünk van, mert ahogy mondtam, a mi dolgunk az lenne, hogy a kapcsolatokat irányítsuk. És annak a férfinek, aki kiesett ebből az isteni rendből, azért, mert a bűn belépett, ennek a férfinak a kapcsolatok jelentik a legnagyobb nehézséget. Mert a kapcsolatokat nem lehet elvégezni. A feladatokat, azokat el lehet végezni. Annak mindig van vége. A kapcsolatokat nem lehet elvégezni. A kapcsolatok azért nehezek számunkra, mert egy másik emberről szólnak. A házasság ezért nagy kihívás, mert a házasság nem egy feladat, amit el kell végezni, hanem a házasság egy kapcsolat. Egy másik emberrel, aki ráadásul egy egyedi alkotás, tehát benne van a kockázat, hogy nem kiszámítható, hogy hogyan fog viselkedni. Aki ráadásul egy szuverén alkotás, amiben benne van az a kockázat, hogy nem kontrollálható. Most egy férfinak a legnagyobb rémálma, hogy egy kiszámíthatatlan, kontrollálhatatlan helyzetbe találja magát. Isten hozott benneteket a házasságba. Így van. Így van. Ez a házasság. Egy kapcsolat, ami kiszámíthatatlan és kontrollálhatatlan. És hogyha nem értjük magunkat, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy emiatt lehet, hogy azt mondom, hogy milyen nagyszerű az isteni ötlet, de valójában félek részt venni benne. Félek benne lenni, mert kiszámíthatatlan és kontrollálhatatlan. Szerintetek ezt az Isten nem kalkulálta be? Biztos, hogy bekalkulálta. Reméljük, hogy bekalkulálta. Hogy mi lesz a megoldásra, erről fogunk később beszélni, de egy kicsit beszéljünk a nőkről is. Hogy hogyan torzult a női oldal. A férfiaknál láttuk, hogy a kapcsolat lecserélődik feladatra, az asszony bekerül a tennivalók listájára, a házasság bekerül a tennivalók listájára, és így megy tovább. Mi történik a nővel? 1 Mózes 3.16. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermekedet, mégis vágyakozol férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Mi is volt az eredeti ötlet? Mi volt a nőnek az a kulcsszava? Segítőtárs, a hozzáillő segítőtárs. Ez volt a kulcsszó, aki hozzáad. Az Isten meg azt mondja, hogy rajtad a bűnbeesésnek a következménye úgy fog megmutatkozni, hogy nem hozzáadni fogsz a férjedhez, hanem mindenbe elvenni akarsz tőle. Tőle akarod megkapni azt, amire szükséged van. Belőle fogod eredeztetni a te jólétedet. És az a bizonyos gyönyörű szó, hogy inspiráló, egyszer egy alkalommal voltunk, és ott a férfiaknak beszéltünk, vagy egy házaspároknak beszéltünk, és mondtuk, hogy hát a bűnbeesés miatt a nő már nem inspiráló, és felugrott egy férfi. És azt mondta, hogy hanem maceráló lesz. A maceráló. A maceráló. Akinek ez se jó, meg az se jó, meg ez se elég, meg az se elég, meg miért nincs több ebből, meg miért nem úgy csináljuk, meg nem így kellene, meg nem úgy kellene, meg nem ez kellene, meg nem az kellene. És azt mondja az Isten, hogy ahogy a férfi nem talál megelégedettséget a munkájában, akármennyit is dolgozik, ugyan ő nem fog megelégedést találni a férjében, akármennyit is ad a férj neki. Férfiak, nem jó volt a két szélsőség? Papucs vagy diktátor? Na, a nőknél is van ilyen húzás, egyik-másik irányba való húzás, úgyhogy most, hölgyek, ti jöttök. Az egyik oldalon a csendes áldozat. Így jártam. A másik oldalon a hangos követelőző. Így jártá. Na, hölgyeim, ki merre húz? Ki merre húz? Ki az, aki inkább a csendes áldozat irányába? Tele van vágyakkal, betöltetlen vágyakkal. Köszönöm az őszinteséget. Ki az, aki inkább a hangos követelőző irányába húz? Köszönöm az őszinteséget. Többen keresztre feszítették magukat. Azt mondták, hogy attól függ, hogy honnan fúj a szél. Ez a valóság, tehát ez a test valósága. Ezt hozzuk a házasságba. Mese nincs. Ezen csak tudatossággal tudunk úrán lenni. Miről is beszéltem, hogy az Isten képességnek mi az egyik velejárója? A gondolkodás. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Haggeus profétánál lehet ezt olvasni. Gondoljátok meg, mi történik veletek. Álljatok meg, és gondolkodjatok el rajta. Uraim, gondolkodjatok el rajta, hogyha ebbe az irányba húztok, akkor mi történik tulajdonképpen veletek? Miért van ez? Miért nem elfogadható ez, ha ebbe az irányba húztok? Mi történik valóban veletek? Valójában veletek? Miért nem jó ez? Mi is volt az eredeti ötlet? Mit kellene a gondolkodásmódomban, a gyakorlatomban megváltoztatnom, hogy az történjen? Gondoljátok meg, hogy mi történik veletek, hölgyeim. Passzív áldozatok vagytok? Csendes áldozatok pontosabban? Vagy hangos követelőzők vagytok? Ez az Isten ötlete? Gondoljátok meg. Vagy ez az Isten ötlete? Gondoljátok meg. Mit kell helyre rakni? Hogy oda kerüljetek, ott legyetek, ahova az Isten helyre akar tenni, ahova az Isten tenni akar benneteket. Ezeknek a valóságoknak sajátos következményei vannak a házasságra nézve. Az emberek torzult módon tudnak részt venni ezekben a kapcsolatokban. 4 tipikus torzulást hadd említsek meg nektek, és aztán majd adok lehetőséget arra, hogy beazonosítsátok, hogyha ezek közül bármelyikben is benn vagytok. Az egyik a tudatlanság. Úgy veszünk részt a házasságban, hogy fogalmunk nincs, hogy miről szól az egész. Ami ma délutántól kezdve már nem lesz igaz. Tehát ezzel le tudunk számolni ezzel a kérdéssel. Kibontani ki kell, még sok munka van. De egyszerűen nem tudjuk. Elképzelésünk sincs arról, hogy miként működnek a kapcsolatok, és nem is kutatjuk sem az írásokat, se semmilyen más forrást, hogy megtanuljuk, alkalmazzuk annak az igazságát a házasságunkban, a saját életünkben. Ez a tudatlanság. Nagyon sokan élik így a házasságukat. El vannak. A meséknek hogy szokott vége lenni? Boldogan élnek, amíg meg nem halnak. A mesékkel egy baj van, hogy nem írja le, hogy az esküvő, amitől kezdve boldogan élnek, és a meghaltak között mennyi idő telt el. Hogy ez egy nap volt, egy hét volt, egy év volt, mennyi volt, nem tudjuk. Sokszor ott van bennünk az ideja, hogy majd mi is ilyen boldogok leszünk. Emlékeztek a templomos képre? Hogy mi is így indultunk neki a házasságnak. És jön a valóság, és fogalmunk nincs, hogy mit kellene csinálni. Én így voltam a házassággal. Összeházasodtunk, hazajöttünk a nászútról, és tudjátok, mi volt a legnagyobb bajom? Állandóan ott volt. Akárhova mentem, mindenhol ott volt. És nem tudtam megkerülni. Ráadásul nem volt a lakás, amiből laktunk, így körbe lehetett menni. Erre mentem körbe, így is találkoztam vele. Arra mentem körbe, úgy is találkoztam vele. El akartam menni, mondtam, hogy én egyedül akarok lenni. Nem tudom, hogy mit kell csinálni a házasságban. Nem tudom, hogy hogy működik ez. Hogy hogyan kellene ennek élménynek lennie. Nem tanultam meg. Azt se tudtam, hogy hogyan kell értelmezni őt, hogy mit kell vele kezdeni. Elmentünk sétálni, nem voltunk meg egy éves házasok se talán, elmentünk sétálni, és akkor mondtam neki, hogy én úgy érzem, hogy te nem szeretsz engem. Azért ez nem egy ilyen udvarlós szöveg, tehát azt érzitek, hogy ez nem egy könnyű beszélgetés volt. Mert nem tudtam, hogy hogyan kell úgy működtetni a házasságot, hogy az élmény lehessen. Csak voltak elvárásaim, fogalmam sincs, hogy honnan eredtek, aminek ő nem felelt meg. Fogalmam sem volt, hogy mit kezdjek ezzel. Legalább ennyire eljutottam, hogy azt mondtam neki, hogy úgy érzem, hogy nem szeretsz engem. És az én csodálatos feleségem, aki ilyen józan, mondott valamit, ami megváltoztatta a szívemet. Mikor ezt mondtam neki, hogy úgy érzem, hogy nem szeretsz engem. Nem tört össze, nem kezdett el zokogni, nem fordított hátat, szembenézett velem, és azt mondta, hogy akkor hidd el. Akkor hidd el. Na erre meg nekem nem volt szavam. Csak úgy döntöttem, hogy elhiszem. És 29 éve minden nap elhiszem, hogy szeret. Független attól, hogy hogy érzem magam. Minden nap elhiszem, hogy szeret. És ez az, amikor elkezdünk gondolkodni, és használjuk az Isten képmásságból következő értelmünket, érzelmünket, akaratunkat, vágyakozásunkat, mindent, hogy szolgálatba állítsuk annak az igazságnak és tekintének, amit az Isten jelent számunkra. Akkor elhiszem. És ehhez igazítom a gondolkodásomat, ehhez igazítom a viselkedésemet, és ehhez mérem az érzelmeimet. Akkor elhiszem. És nem élek többet tudatlanságban, hanem megtanulom. Elhittem, megtanulom. Mint ahogy elhittem, hogy Krisztus a megváltom, és azóta tanulom, hogy ez mit jelent. Azóta olvasom a Bibliámat, hogy megértsem belőle, hogy mit jelent az, hogy az Isten szeret engem. Hogy mit jelent az, hogy megváltott engem. Ugyanúgy azért olvasom a Bibliámat, hogy megértsem, hogy mit jelent az, hogy házasságban élek. Nincs többet tudatlanság. Ha elfogadjuk a tudatlanságunkat, széttárjuk a kezünket, olyanok leszünk, mint a gimnáziumi osztálytársam volt. Nem mondom a nevét, hogy ne kelljen kisipolni. Egy nagyon sajátos darab, nagyon sajátos figura volt. Ő volt az, aki ilyen magas, nagyon magas lány volt, olyan kicsit talán magasabb, mint én. Szemüveges, ilyen kis érdekes darabka. És a tízórait, mindig amikor ettük tízórainál, amikor ugye előfordul az kamaszoknál különösen, amikor azt se tudjuk, hogy a kezünk, lábunk merre van, hogy kiesik a kezünkből a tízórai. Na mindenki az osztályba, amikor kiesett a tízórai a kezéből, akkor utána kapott. És a legtöbbször el is kaptuk, és folytattuk a tízórait. Ez én kedves osztálytársam, mikor indult a szendvics, amikor kifordult a kezéből, ennyit csinált, hogy jaj, puff. A tudatlanság az ezt csinálja. Baj van a házasságodban? Krízis van? Nehézség van? Konfliktus van? Jaj! És puff! Na ezért nem fogadjuk el ezt a torzulást. Nem leszünk tudatlanok, hanem mit fogunk csinálni? Ucsica, ucsica, ucsica. Aki még tanult oroszt, tudja, hogy mire gondolok, aki nem, annak fordítok. Tanulni, tanulni, tanulni. Foglalkozunk a házasságunkat, tanuljuk, hogy hogyan kell csinálni. A másik torzulás, egyszerűen figyelmen kívül vagyok ezt a területet. Nem foglalkozunk vele. Asszony azt mondja, hogy rosszul érzi magát. Az egyik ismerősöm ezt mondta erre a feleségének, kamaszos nyafogás. Kész. Ezzel ő úgy, ahogy van, elintézte ezt a kérdést. Kamaszos nyafogás. Figyelmen kívül hagyja. Kész. Mehetne ez visszafele is. Tehát nem csak a férfiak oldaláról. Jó lehet, tudja, hogy mit kéne csinálni? Egyszerűen foglalkozik vele. Csakem erre se időm, se erőm, se motivációm, semmi. Így van, ez van, kész. Boldogan halnak, amíg csak élnek. És erről fog szólni a házasság. Békés egymás mellett halás. Senki nem érzi jól magát benne. Az egészet leöntjük egy keresztény mázzal, szenvedünk az Úrért, direkt cínikus vagyok, és akkor ennyi. Csak ennyi volt. Harmadik, menekülés. menekülés. Meghalad bennünket. Meghalad bennünket ez a kontrollálhatatlan, kiszámíthatatlan valóság, amit házasságnak nevezünk, és kimenekülünk a kapcsolatból. Kimenekülünk a kapcsolatból, és belemenekülünk valami kontrollálhatóbb valóságba, ami sokkal inkább kézben tarthatóbb. És ez a kimenekülés, vagy ez a belemenekülés, ez nem okvetlen egy házasságon kívüli valóságos kapcsolatot jelent, hanem valamit, amit sokkal inkább tudok kontrollálni, vagy valamit, ami legalábbis elfedi azt a valóságot, ami meghalad engem. És ezek a függőségek, ami lehet egy függőség a virtuális valóságtól, lehet egy függőség alkoholtól, lehet egy függőség kapcsolatoktól, lehet egy függőség a munkától, vagy bármi mástól. A lényeg az, hogy ne kelljen részt vennem benne, kimenekülök belőle. Hadd hívjam fel a figyelmeteket erre. Bele lehet menekülni a szolgálatba is, a házasság elől. Nagyon szépnek fog látszani, csak nem lesz hiteles. Nem lesz ereje. És a negyedik dolog, pánik. Pánik. És amikor az ember pánik helyzetbe kerül, akkor túlélési módba kapcsol. És a túlélési mód az azt jelenti, hogy csőlátás. Csőlátás van. Beégnek bizonyos gondolatok, és csak azt látja, nem látja a valóságot, nem látja a teljes képet, csak pánikszerűen ezt az egy dolgot mondja újra, meg újra, meg újra. Vannak ilyen házas párok, jönnek hozzánk segítségért, elmondják, hogy miről van szó, nagyon szemléletesen, nagyon valóságosan, nagyon érzelemgazdagon. Elmondjuk nekik, hogy hogyan kéne elindulni, jönnek legközelebb, mit gondoltok, mit mondanak. Ugyanazt. Ugyanazt. Mert neki csak ez a megértése van. Csak ez a megértése van, egyes-egyedül. És ebben a megértésben a legtöbbször a házastárs ellenséggé válik. Aki legyőzendő, vagy akitől meg kellene szabadulni. Egy alkalommal volt nálunk egy házaspár, és elmondták ezeket a dolgokat, és akkor mondtuk, a feleség volt az, aki ilyen csőlátásba szenvedett, ebbe a túlélési módba, ebbe a pánik hangulatba. Azt mondtuk neki, hogy úgy néz ki, hogy olyan a te életed, mint egy vár, egy ilyen kör alakú vár, amelyiknek lőrései vannak, és belül ki van tapétázva a férjed képével. Ő az ellenség. És nézel ki ezeken a lőréseken, és amikor közeledik a férjed hozzád, akár szavakban, akár fizikailag, akkor azt a képet, amit a lőrésen keresztül látsz, összehasonlítod ezzel az ellenség plakáttal, ami belül van a várfalon, mit fog látni? Ugyanaz, mit kell csinálni? Lőni. És lő. Esély nincs, hogy a házasságot rendbe lehessen hozni. Hogy valamit lehessen kezdeni vele. Mert ő bele, az ő gondolkodásába beégett, hogy a férjem az ellenségem. Na ez a négy kapcsolati torzulás az, amit szerettem volna megemlíteni. Tudatlanság, figyelmen kívülhagyás, menekülés, pánik. Ezek a nehézségek. Van-e ezek között olyan, amelyik meglegyintett téged? Nem kérem, hogy emeljétek fel a kezeteket. Csak őszintén gondolkodjatok rajta. Hogyha valamelyiket, akkor melyiket csinálnád? Hogyha nehézségbe kerülne lenne a házasságod, akkor mi lenne az ösztönös reagálásod rá? Melyiket csinálnád? Na, amelyiket csinálnád, azt ne csináld. Jó? Azt ne csináld. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy jönhet rendbe. Ha nehézség van, hogyha ezek a torzulások vannak, hogyha a férfinál ez a feladati dolog van, a nőknél ez a inspirálóból macerálós probléma van, akkor mi az, ami ezt helyrehozza, ami miatt lehet ez az isteni ötlet valóság az életemben? Jó, beszéljünk egy kicsit erről, nézzük meg. Az első dolog, amit muszáj megemlítenünk, mert ennélkül nem tudunk tovább menni, ezért, ha valaki Krisztusban van, nyugodtan nézzétek, új teremtés az, a régi, elmúlt, íme, újjá lett minden. Az újjászületést semmivel nem tudjuk helyettesíteni. A minőségi változást az újjászületés hozza. Amikor megtörténik a mi megtérésünk, újjászületésünk, olyan, mintha felmenne a függöny, felkapcsolódnának a fények, és a zene azt mondaná, hogy tadam, itt van az új ember. A régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Valóra válhat egy újjászületett ember életében az isteni ötlet. Ez a fantasztikus, nagyszerű házasság ötlet, amiről beszéltünk. Valóra válhat? És a tiédbe? És a te életedbe? Most kérem a készfelemelést, aki hiszi. Most kérem, emeljük fel. Igen, igen, valóra válhat. Valóra válhat. Miért? Mert az Isten ezt mondta. Mert Kossuth Lajos azt üzente. Ezért. Ezért az én házasságom jó lesz. Ámen? De már most jó. Erre nem kérdeztem az áment, ez elég, hogyha mi tudjuk. Akkor meg jobb lesz. Ámen? Ámen. És a tied? Ha hiszitek, ha nem, az én házasságomnak a legjobb évei még hátra vannak. 30 évvel a hátam mögött, azt mondom, még olyan jó nem volt a házasságunk, mint amilyen lesz. Miért? Mert ez valóra fog válni az életünkbe. Mert ez valósággá lesz az életünkbe. Én még olyan szerelmes nem voltam a feleségemmel, mint amilyen leszek. Azért ez nem rossz, nem? Én még olyan boldog nem voltam a feleségem mellett, mint amilyen leszek. Ő még annyira nem örült nekem, mint amennyire fog. Alig várom, hogy egy évvel öregebbek legyünk. Alig várom, hogy már 35 éves házasok legyünk. Miért? Mert ez a fantasztikus igazság ki fog teljesedni, ki fog bontakozni a mi életünkbe. Ad ez reménységet nekünk a házasságunkba? Hát mi, ha nem ez? Mi, ha nem ez? Ha Anikóra nézek, azt mondom, hogy ha erre nézek, azt mondom, hogy ugyanaz az asszony. Nem Anikót cseréltem le. Ugyanaz az asszony. De az egyik esetben az én emberi voltam vezet, a másik esetben meg az isteni igazság. Jó lesz a házasság? Jobb lesz, mint valaha? A tied is? Tessék rajta dolgozni, tessék hinni benne, és tessék ebből a hitből valóságot csinálni. Reménység van ebbe. Reménység van ebbe. Jönnek hozzánk emberek mindenféle problémával. El nem hiszitek, hogy mikkel találnak meg bennünket az emberek, hívő emberek. Hogy mennyi nyüglődés van, mennyi nehézség van, mennyi probléma van, mert vagy megértés nincs, vagy ma megélés hiányzik. És akár kijön el hozzánk, mindenki úgy megy el, hogy reménységet adtál nekünk. Hát semmit nem csináltam. Egyedül mit csináltam? Megmutattam, hogy mit mond az Isten. Abban van a mi reménységünk. Abban van a mi reménységünk, amit az Isten mond. És én ezt meg fogom tudni csinálni. Én meg fogom tudni csinálni. Varga Gyuri meg fogja tudni ezt élni. Az egyik életversem, ami az egész életemnek az egyik alapverse. Az Úr, az én Uram, ad nekem erőt. Meg fogom tudni csinálni? Meg. Az én Uram ad nekem erőt, olyanná teszi a lábamat, mint a szarvasoké. És magaslatokon enged járni engem. Magaslatokon enged járni engem. Képessé és alkalmassá tesz arra, hogy olyan magasságokban éljem az életemet, ami nem következik belőlem. Az ember lába nem arra lett csinálva, hogy magas helyeken járjon. Ebben a versben kinek a lába lett arra csinálva? A szarvasé. Tehát én önmagamban nem vagyok se képes, se alkalmas arra, hogy megéljem ezeket a magasságokat, ennek a valóságát. De az én Uram milyenné teszi az én lábamat? Mint a szarvasé, a szőrösség már megvan. A formán még dolgozik, de alkalmassá tesz rá, hogy ilyen helyeken járjak. Ez az én hitem, ez az én reménységem. Varga Gyuriból nagyszerű férfi lesz. Varga Gyuriból nagyszerű fér lesz. Magas helyeken fog járni. Varga Gyuriból nagyszerű apa lesz. olyan magaslatokon fog járni, amit el se tudott képzelni magának. Miért? Mert az Úr, az én Uram ad nekem erőt. És én ezt is elhiszem. És minden reggel elhiszem. Minden reggel elhiszem, hogy az Isten megadja ezt nekem. És ezzel a hittel állok neki. Ezzel a hittel köszöntöm a feleségemet, ezzel a hittel köszöntöm a gyermekeimet, ezzel a hittel köszöntöm a feladataimat, ezzel a hittel köszöntöm a gyülekezetemet, ezzel a hittel köszöntöm az embereket, a kihívásokat, adott esetben az ellenségeimet. Az Úr az én Uram, ad nekem erőt, és olyanná teszi a lábamat, mint a szarvasé. Magas helyeken járat engem az ő nevért. Direkt nem húztam ki ezt, hogy a karmesternek húros hangszerre. Ez egy kicsit viccesen, hagyd mondjam el, hogy miért fontos ez, miért hagytam ott ezt a részt. Mondtam, hogy nem hívő családban nőttem fel, és az én falumban a mulatásnak meg volt a kultúrája. Most azt játsszátok, hogy... Mert ez van a szívembe. Mert ezt szeretném elénekelni. A karmesternek. Most azt játsszátok, hogy... Mert az van a szívembe, hogy az Úr, az én Uram, ad nekem erőt. És olyanná teszi a lábamat, mint a szarvasé. És magas helyeken járat engem. Ezzel van tele a szívem. Erről szeretnék énekelni. Ennek a valóságában akarok élni. És ha ez a helyén van, akkor nekiállhatunk a házasságnak, és azt mondhatjuk, hogy engedelmesedjek egymásnak a Krisztus félelmébe. Ahogy egymáshoz viszonyultok, férj és feleség, legyen ez a kiinduló pont. Ez a bizonyos engedelmesség, amiről Anikó beszélt. Férfiak, tudjuk jól, hogy engedelmeskedni kinek kell a házasságba? Az asszonynak. Nem? Mindjárt fogjátok látni. Tényleg, nekik van írva. De itt van ez a vers. Kinek engedelmeskedjetek? Egymásnak. Egymásnak. Mit is jelent ez a szó? Ez a szó azt jelenti, hogy meghallani és alatta maradni. Meghallani azt, amit a másik mond. Meghallani azt, amit a másik képvisel. Megérteni azt. Nem csak intellektuálisan megérteni, hanem a szívünkkel megérteni. Mit mond a feleségem? Mit képvisel? Mit kommunikál? Mit oszt meg velem? Mit mutat meg nekem? Befogadni azt. Részévé tenni az én gondolkodásomnak. És alárendelni magam. Figyelembe venni. Figyelembe venni azt, amit ő mond, amit képvisel, amit megoszt velem, amit megmutat nekem. És ő mit csinál? Ugyanezt felém. Milyen házasságot, milyen viszonyulást fog ez szülni? Ez azt jelenti, hogy mind a ketten, amikor beszélgetünk egymással, mit fogunk csinálni? Figyelni fogunk arra, hogy a másik mit mond. Nem a magunkét szajkózzuk, hanem figyeljük azt, minden rezdülését figyeljük a másiknak. És minden döntésünkben, minden reagálásunkban figyelembe vesszük azt, amit ő mond. Nem követjük el azt a hibát, hogy erről inkább nem beszélek a házastársammal, mert a végén még elmondja, hogy mit szeretne. Azt, ha elmondta, akkor meg már muszáj lesz valamit kezdenem vele, úgyhogy inkább nem beszélek róla. Nem csinálunk ilyet, hanem azt mondjuk, hogy drágám, hadd osszam meg, hogy mi van a szívembe. És nagyon érdekel, hogy mi van a tiédbe. Legyen szó anyagi ügyekről, legyen szó gyereknevelésről, legyen szó gyülekezeti forgolódásról, legyen szó karrierdöntésekről, legyen szó a bennem zajló vívódásokról. Meghallgatni és figyelembe venni. Idefele jövet, jó messze van Érd Debrecentől, hogy 2,5 órát beszélgettünk az autóban Anival. Nagyon jó volt. Nagyon jól esett elmondani neki a vívódásaimat. És figyelni arra, hogy ő reagál rá. Figyelni a szavaira. És azt mondani, hogy értem és alárendelem magam. Elfogadom a te véleményedet. Elfogadom a te meglátásaidat. Engedelmeskedni egymásnak. Engedelmeskedni egymásnak. Odafigyelni a másikra. Következő dolog, hogy ez rendbe jött. Efézus 5:22. Na itt van ez a vers. Itt van ez a vers. Férfiak nagy megkönnyebbülésére. Asszonyok! Szeretném elmondani, hogy ez a vers nem a férfiaknak íródott. Azra, hogy idézzék a feleségüknek. Hanem ez a vers kiknek íródott? ez az asszonyoknak, hogy e szerint éljenek. Tipikus hiba, hogy a férfiak ki vannak élezve arra, amit az asszonynak kell csinálni. Ez nem a mi versünk. Ezzel nem kell foglalkozni. Mindjárt jön a miénk. Az, hogy engedelmeskedni, azt most már tudjuk. Ani is elmondta, én is elmondtam. Van egy nagyon fontos dolog. Hogyan engedelmeskedjenek a férjüknek? Mint az Úrnak. Az Úrnak, aki ott van az első helyen, és mit képvisel? Igazságot és tekintélyt. Igazságot és tekintélyt. Mint az Úrnak. Az Úrnak hogy engedelmeskedünk? Érdemei szerint? Érzéseink szerint? Vagy alapértelmezésként? Van hozzá kedved? Van hozzá kedved? Nincs? Akkor? Mint az Úrnak? Mint az Úrnak? Akkor anélkül? Mint az Úrnak? Vagyis a feleségek férjükhöz való viszonya nem a férjük teljesítményétől, nem a férjük méltóságától, nem a férjük akármilyen tulajdonságától vagy adottságától függ, hanem a feleségek engedelmessége a Krisztushoz való viszonyukból függ, viszonyukból ered, adhoz van mérve, attól függ. Miért jó ez? Mert a feleségek szemét az engedelmességet illetően leveszi a férjükről és felemeli Krisztushoz. Miért jó ez a férjeknek? Hogy? Mert nem ő van vizsgálva. Mert nincs állandó teljesítménykényszer alatt. Drágám, majd ha te megcsináltad a te részedet, majd én is megcsinálom az én részemet. Ugye ez a 50-50 megközelítés. De amit te hozol, annyit hozok én is. Majd ha te szeretsz, én megengedelmeskedek. Azt mennyi az elég? Mennyire kell nekem szeretni a feleségemet, hogy hajlandó legyen engedelmeskedni? Ki mondja meg, hogy mennyi az elég? Nem a férj teljesítményétől függ a feleség engedelmessége, hanem az Istenhez fűződő viszonyához. Ebből kifolyólag mindig készséges lesz. Mindig lesz ereje. Mindig meg tudja csinálni a maga részét. Nagy a kockázat, azt mondjuk, ez nem fair, mert az asszonyok erre azt mondják, hogy nem fair, mert... Most kell mondani. Most kell. Mert olyan egyoldalúnak tűnik, nem? Olyan egyoldalú. Ez azt jelenti, hogy a férjem olyan kutyaütő, amilyen kutyaütő, azt csinál, amit csinál, és én megengedelmeskedjek neki. Fair? Fair? Nem fair. Mondjuk ki, most lehet, nincs rajtunk kívül itt senki, lehetünk őszinték. Nem fair. Nem fair. És az fair, hogy Krisztus meghalt értünk. Az fair. Az se fair. Mint az Úrnak. Engedelmeskedjetek, mint az Úrnak. Na, uraim, mi jövünk? Férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Mennyire legyünk szerelmesek a feleségünkbe? Halálosan. Halálosan, szerelmesen. Meddig menjen el a mi szerelmünk? Az iránta való szeretetünk? Amíg csak bele nem halunk. Amíg csak bele nem halunk. Ez a szeretet, ez a bizonyos agape, ez azt jelenti, hogy egy oldalon a másik javát keresem a saját költségemre. Egy oldalon a másik javát keresem a saját költségemre. És mekkora árat vagyok hajlandó fizetni? Akár az életemet is odaadom érte. Meghalok a vágyaimnak, ha kell, meghalok a szükségleteimnek, hogyha kell, meghalok az ideáimnak, hogyha kell, meghalok az elvárásaimnak, hogyha kell, hogy szolgáljam őt. Na, ez a szeretet a férfiak dolga. Ahogyan Krisztus az egyházat. És ha nem érdemli meg az asszony, mert éppen olyan izé, akkor mi megérdemeltük, hogy meghalljon értünk Krisztus. Éppen azért halt meg, mert nem érdemeltük meg. Éppen azért. És azt mondja Krisztus, hogy fiúk, ahogy én csináltam, ti is úgy. Oké? Okay? Mehetünk a meghalásig? Mehetünk? Azért van egy jó hír Krisztus esetében, hogy Krisztus esetében a meghalás után mi következett? A feltámadás. Ez vár ránk is. Oké? Okay? Tehát akárhányszor hajlandók vagyunk meghalni magunknak a feleségünkért, az a házasságunk feltámadását eredményezi. Merjük megtenni. Merjük megtenni. És képzeljétek el, hogy milyen lesz az a házasság, amelyekben így fogunk egymásra figyelni, hogy drágám, mire van szükséged? Akarom érezni, akarom tudni, akarom érteni, hogy mi zajlik benned, hogy figyelembe vehessem azt. És a feleségem erre azt mondja, hogy mindjárt mondom, csak előbb mondd el a tiédet. Alig várom, hogy hallhassam. Milyen dinamikus lesz ez a házasság, mennyire őszinte lesz a kommunikáció, mennyire előzékenyek lesznek egymással a férj és a feleség. És aztán azt mondja a feleség, hogy drágám, teljesen mindegy, hogy jó vagy, nem vagy jó, jól csinálod, nem jól csinálod, én tisztellek téged, értéknek tartalak téged, és engedelmeskedem neked. Követem a vezetésedet, önként alárendelem magam a te tekintélyednek, mert úgy tekintek rád, mint aki a felelősség hordozója vagy, mint aki az én Istentől kapott vezetőm. És a férj zavarába azt mondja, hogy drágám, szeretlek, meghalok érted, mindenről lemondok, hogy egy oldalon szolgáljalak a saját költségemre. Most kicsit viccesen mondtam el, de talán értitek, milyen lesz ez a házasság? Kicsit álmodjunk róla. Milyen lesz ez a házasság? Na ez az Istennek az ötlete. Az Úr az én Uram, ad nekem erőt. Ad nekem erőt. Olyanná teszi a lábamat, mint a szarvasé. Fogok tudni meghalni magamnak? Fogok. Fogsz tudni engedelmeskedni a férjednek? Fogsz. Képesek leszünk érzékenyen odafigyelni egymásra? Igen. Az Úr az én Uram, ad nekem erőt. Zenészek, ezt húzzátok. Ez van a szívembe. Ezt akarom elénekelni. Ez az én hitem. És nem érem be kevesebbel. És nem érem be kevesebbel, mint amit az Isten mondott. Merünk egy áment mondani erre? Menjünk. Csak előtte mondjuk el egy imádságot, jó? Hadd hívjalak meg benneteket most egy ilyen megvalló imára. Aki csak tudja, tegye, hogy hangosan is megvallja az Isten előtt ezt az ő hitét. Aztán majd leszek én az utolsó, aki ezt befejezem, és aztán talán még egy gondolattal megkínáljuk magunkat, talán átadjuk a kérdésekre, majd meglátjuk, jó? Tehát hadd hívjalak meg benneteket imádságra, imádkozásra. Merjük elmondani az Istennek azt, hogy Isten, Uram, Krisztus, ahogy jól esik megszólítani őt, hiszek neked, segíts az én hitetlenségemen. Én majd leszek az utolsó. Köszönöm a világos útmutatást, hogy láthatjuk, hogy mi a következő lépés, meg akarjuk tenni azt. Köszönöm, hogy te vagy a forrás, és lehet a házastársunk az, aki felé szolgálunk ebből a gazdag forrásból. Köszönöm, Jézus, hogy megígérted, hogy ha szomjazunk, akkor jöjjünk te hozzád, és te azt műveled, hogy élő víznek a folyamai ömöljenek belőlünk. Köszönöm, hogy ahogy megitatod a lelkünket, betöltöd a mi vágyakozásunkat, hogy készé és képessé teszel bennünket arra, hogy bőségesen adjunk a házastársunknak, az szerint a szerep szerint, ami beállítottál bennünket. Köszönöm az igazságnak az örök voltát, hogy olyan, mint a szikla, amire állítottál bennünket, amire építhetjük a házunkat, és jöhet vihar, és zúghat a szél, és eshet az eső, akkor sem omlik össze ez a ház, megáll az. És imádkozom azért, hogy mindannyiunknak a házassága erre a biztos alapra épüljön. És hogyha ma felismertünk volna olyan gondolkodásmódot, ami nem szerinted való, akkor itt előtted kimondjuk azt, hogy ezt el akarjuk hagyni, meg akarjuk változtatni. És hogyha felismertünk volna olyan viselkedési formákat, ami nem szerinted való, akkor arról is ki akarjuk mondani itt előtted a szívünkbe, hogy ebben meg akarunk változni, segíts rajtunk. És hogyha lenne bármi dolog, amire rámutattál, akár az örökségünkben, akár a viselkedésünkben, akár a hozzáállásunkban, akár bármi dolog, amiben lecseréltük a te téged illető első helyet, és odaadtuk valaminek, valaki másnak, vagy valami másnak, akkor ezeket is most megtagadjuk, elhagyjuk, hogy tiszta szívvel és tiszta kezekkel lehessünk előtted, és kérhessük a te áldásodat, és kérjük is a te áldásodat most a férjekre is, a feleségekre is, a házasságokra is, rajtuk keresztül a családokra is, erre az egész gyülekezetre is. Dicsőítessék meg bennük a te neved, örökkön örökké. Amen. Amen.